Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek, győzelmes jobbommal támogatlak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 77. Zsoltár első versét. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 402. dicséretünknek mind a három versét, mivel ezt az éneket eléggé ritkán szoktuk énekelni, ezért énekeljük úgy, hogy először elénekeljük az első versét csak, és utána az elsőtől a harmadikig, tehát az első verset kétszer énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek szent igéjét, amely megírva található bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszban, a Lukács evangéliuma 8. részében a 49-től 56. versig terjedő ige szakaszban.
Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt. Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki. Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította. Leányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek nem mondják el, ami történt.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Értek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért a lehetőségért, hogy ezen a vasárnapon együtt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy keresztjén testvéreinkkel együtt imádkozhatunk, dicsérhetünk téged, és várhatjuk, hogy beszélj velünk, hogy szólj hozzánk, hogy a te szavadban vigasztalás, erő, bátorítás, útmutatás legyen a mi számunkra. Megvalljuk neked, mindenható Istenünk, hogy sokféle félelem tölti be a mi szívünket, szorongás, aggodalom a jövő miatt, a szeretteink miatt, azok miatt, akik számunkra nagyon fontosak, de akik számára te még egyáltalán nem vagy fontos. Te látod, hogy mennyire vágyunk arra, hogy mindazok, akiket ismerünk, akiket szeretünk, itt legyenek velünk együtt a te házadban, és te látod, hogy milyen fájdalmas azt látni, hogyha valakiért évekig imádkoztunk is, de még mindig távol van tőled. Köszönjük neked, hogy ezen a mai délelőttön eléd hozhatjuk a mi szeretteinket, eléd hozhatjuk a mi családunk tagjait, hogy minél többen, akik még nem ismernek téged, élő hitre juthassanak, és ebben hadd lehessünk mi is a te munkatársaid, és kérünk mindenható Istenünk, hogy most, amikor eléd hozzuk nem csak a mi szeretteinket, hanem a mi életünket, a mi életünknek sok terhét, nyomorúságát, aggodalmát, a mi bűneinket, amiket talán senki más nem lát, de te nagyon jól ismersz minket, és előtted azok sem lehetnek rejtve, amiket talán mások elől titkolnánk. Köszönjük, hogy ezeket is mind eléd hozhatjuk ezen a délelőttön, és kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, légy irgalmas a mi szeretteinkhez, légy irgalmas a mi népünkhöz, hogy a te szavad minket is új hitre, reménységre és életre ébreszthessen ezen a mai délelőttön is, és életünk minden idejében. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, halld meg a mi könyörgésünket, ajándékozz meg minket a te szent lelked áldásával, és erősítsd mindannyiunk hitét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Akossunk egy nagy kört, jó? Fogjátok meg egymás kezét bátran. Áldás, békesség! Hát ez nem, teljesen egyszerű, de majd a végén hív. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki az, aki tegnap vagy tegnap előtt volt kint szánkózni, vagy akár csak sétálni a havas téli tájon, ezt tegye fel a kezét. Hú, nagyon jó, nagyon jó, nagyon örülök, hogy ennyien voltatok a természetben, köszönöm, letehetitek a kezeteket. Azért is kérdeztem ezt, mert gyermekkorunkban mi is nagyon sokat voltunk kint a szabadban, pláne, hogyha hó volt, akkor a Bakonyban nőttem fel, ahol szép nagy dombok voltak, meg hegyek, és akkor rögtön mentünk szánkózni, hóembert építeni, hógolyózni. Tegnap is ott voltam, ahol a szüleim laknak, abban a faluban, a Bakonyban, És képzeljétek el, nagyon megdöbbentem valamin. Miközben azon döbbentem meg, hogy mikor eljöttem, azon, vagy arról a dombról jöttem éppen lefele, ami a falunak a legjobb szánkópályája volt az én gyerekkoromban, azt vettem észre, hogy nemhogy egyetlen egy gyereket sem látok szánkózni, de még szánkó nyomokat sem látok a hóban. És így nagyon elgondolkodtam, hogy szombat van, és még figyeltem is, mert a házunkból oda lehet látni erre a domboldalra, és egész nap senki sem szánkózott ott. Szerintetek hol voltak a gyerekek? Kinek van ötlete? Otthon például, és mit csináltak vajon, Geli? Tessék? Ja, lehet, hogy csak az udvaron szánkoztak, és nem mentek erre a nagy domboldalra, hanem megelégettek egy kisebb udvarra. Hát az is lehet, hogy máshol szánkoztak, igen. Kinek van még ötlete? Mit csinálhattak, tessék? Ó, sieltek. Hát nagyon jó. Mondjuk én nem lehetem síelő gyermeket, meg fiatal sem, de lehet, hogy valahol sieltek. Igazad van, tessék? Hát lehet, hogy tévéztek. Az is lehet, hogy számítógépeztek. Ugye nagyon sok mindent csinálhatnak otthon is, de ezen így eléggé elszomorodtam, hogy vajon melyik emlékre, vagy melyik élményre emlékszik jobban valaki. Arra, hogy mit játszott a számítógépen, arra emlékszik esetleg 20 év múlva, vagy arra, hogy milyen jót szánkozott az apukájával. Szerintetek melyik emlékezetesebb? Hogy milyen jót szánkozott az apukájával, Gellért? Hát, vagy az, hogy milyen jól tévézett. Hát, ma erről megosztanak a vélemények, igen. De képzeld, Gellért, hogyha én visszagondolok az én gyerekkoromra, amikor akkora voltam, mint te, akkor nem emlékszem a filmekre, nem emlékszem arra, hogy mit néztem a tévébe, de arra emlékszem, hogy milyen jó volt egész nap kint lenni szinte a hóban és szánkózni, meg milyen jó volt, amikor apukánk megtanított minket szánkózni. Tehát ezekre az élményekre jobban emlékszem. És arra szeretnélek most titeket is buzdítani, hogy milyen fontos az emberekkel együtt töltött élmény, idő, kirándulás, vagy egy tábor, vagy pedig valami közös program, akár egy szánkózás, vagy egy síelés, ahol a családdal, vagy szeretett emberekkel lehetünk együtt. Az később is sokkal emlékezetesebb. Főleg az is előfordulhat, hogy valakivel most együtt lehetünk, játszhatunk, beszélgethetünk, de lehet, hogy 15 év múlva már nem tudunk vele találkozni. Úgyhogy arra szeretnélek titeket buzdítani, hogy olyan élményekre törekedjetek, amelyek sok-sok év múlva is emlékek lehetnek a számotokra. És a legfontosabb ebben azokkal együtt tölteni az időt, akiket szeretünk, akik szeretnek minket, akár a családban, akár a barátok között. Úgyhogy Isten segítsen titeket abban, hogy arra tudjatok időt szánni, amely maradandó élmény lehet a számunkra, és ennek különleges alkalma a templom is, hogy itt is együtt lehetünk, és együtt lehetünk a mindenható Istennel is. Áldás békesség! Mehettek a gyermekisten tiszteletre. Énekeljük az igehirdetésre készülve a 372. dicséret első versét. Igéért, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Lukács evangéliumából olvasom, a Lukács evangélium a 8. részének 50. verséből. Itt szól hozzánk Isten szent igéje. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Mindig örömmel olvasok olyan igéket a Szentírásban, amelyben ez a két szó elhangzik, ne félj. Azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül, hiszen bizonyára testvéreim is nagyon boldogok, amikor a napi igében ezt olvashatjuk, ne félj. Miért is olyan fontosak számunkra ezek a mondatok? Azért, mert az életünkben nagyon sok szorongás, aggodalom, félelem van. Talán félünk az élettől. Az élet egy-egy nagy feladatától, kihívásától, küzdelemtől, az előttünk levő esztendők terheitől, vagy egy súlyos betegség fenyegetésétől. Lehetne sorolni, hogy az élet mi minden olyan próbatétel elé állít bennünket, amely félelemmel tölti el a szívünket. Azután nagyon meghatározó félelme az életünknek a haláltól való félelem. Akkor, amikor a saját életünknek, a egészségünknek a hanyatlásától félünk, és attól, hogy mikor következik el az óra, és mi mindent kell még ugye előtte elszenvednünk, meg egyáltalán mi vár minket az után, van-e valami folytatás, igaz-e mindaz, amit gyerekkorunktól megtanultunk, amit vasárnaponként elmondunk a Hiszek egyben, a test feltámadása és az örök élet, és ez személyesen az én életemre nézve milyen bátorítást jelent a halál félelemmel szemben. És aztán sokszor még jobban folytogatja a szívünket az az aggodalom, amikor a szeretteink halála miatt aggódunk. Amikor azért félünk a haláltól, mert attól rettegünk, hogy valaki, aki fontos a számunkra, akinek talán még nem is tudtuk annyiszor elmondani, hogy milyen értékes és fontos a számunkra, őt fenyegeti a halál, és az ő élete van a halál árnyékának a völgyében. Ez különösen fájdalmas, valószínűleg egyetértünk abban, hogy mindannyiunk számára nagyobb teher a szeretteink halála miatti aggodalom és fájdalom, mint akár a saját sorsunk vagy a saját halálunk miatt. Én is hallottam már többször, azt éppen az elmúlt héten is beszélgettünk erről hívő testvéreimmel az egyik Biblia órán, hogy sokszor mi szívesen inkább felvállalnánk betegségeket, terheket a szeretteink helyett, és azt mondjuk Istennek, hogy inkább engem sújtson valami tragédia, vagy fájdalom, vagy próbatétel, és ne azt, aki annyira fontos és értékes a számomra. Félelem meghatározó élményünk, és nem véletlenül hangzik el újra és újra a Szentírásban, az az isteni szózat és biztatás, ne félj. De ugyanakkor azt gondoljuk sokszor, hogy hát én nem is félek, sőt, talán magunknak sem valljuk be, hogy félünk, mert hát azért az gyengességre vagy erőtelenségre vallanom, úgyhogy ezt nem ismerjük be. Vagy pedig próbáljuk mindenféle dologgal megindokolni, hogy miért is nem kell félnünk egyáltalán, de vannak olyan élethelyzetek, amikor minden emberi okoskodás, minden emberi bíztatás, vagy amikor saját magunkat próbáljuk meggyőzni, hogy felesleges a félelem és az aggodalom, ez mind semmivé válik, annyira átjár minket ez a félelem. József Attilának egyik híres és szép verse, aminek az a címe Hazám, annak a sorai jutottak eszembe, nem is jutott először még eszembe, hogy ki a költő, meg honnan is van az idézet, de ez a két sor, ez végig így a fejemben volt, miközben készültem. Fortéus félelem igazgat minket, s nem a csalóka remény. Még hívő emberekként is sokszor ezt éljük át. Fortéus félelem igazgat minket, s nem a csalók a remény. Azt gondoljuk, hogy minden remény az igazából csalóka, ahogyan Csokonai csalódott a reményben, gyönyörű szép verse beszél erről, ugyanúgy a józan ész, meg sokszor még a hívő embernek a gondolkodása, a racionalitása is azt mondja, hogy hát azért mégiscsak a reménységünkben sokszor csalódunk és kétségbe esünk. Tehát sokszor azt mondjuk, hogy hát azért ez a ne félj, csak higgy, ez egy nagyon-nagyon szép mondat, nagyon-nagyon szép ígéret a Szentírásban, de az én életemben, az én életem próbatételei közepette nem jelent valóságos erőt, reménységet és bátorítást. Mindenható Isten nem véletlenül helyezi szívünkre most ezt az igét, és ezt a csodálatos, megrázó, reménységgel teli bibliai történetet, Jairus lányának a feltámasztását, mert igenis a Szentírás arról beszél, hogy nekünk van reménységünk, nem szégyenít meg minket a reménység, ahogyan olvashatta, aki esetleg a hirdető táblára pillantott, amikor bejött a templomba, mert az a reménység, amely a mindenható Isten szavára, magára a mindenható Istenre irányul, az nem csalóka remény, hanem valóságosan az életünknek minden helyzetében erőt ad a számunkra. A felolvasott bibliai történetnek, a bibliai ige szakasz, ennek a bibliai történetnek egy része, a befejező része, nagyon szorosan összekapcsolódik Jairus lánya feltámasztásának a története a vérfolyásos asszony meggyógyításával. Ez az összes evangéliumban nagyon szoros egységet képez az evangéliumi hagyományban, és vannak tényleg nagyon fontos párhuzamok a két eseményben, a két rendkívüli csodában. Az első, a legfontosabb párhuzam az, hogy mennyire képtelen, mennyire lehetetlen volt ennek a vérfolyásos asszonynak és Jairusnak is a hite. Hiszen ugye tudjuk azt, hogy Jairus is mindent megtett a kislányának a gyógyulásáért, és amikor Jézushoz jön, és Jézus elé esik, Jézus elé borul az ő fájdalmával, az ő kérésével, akkor már minden emberi reménységről lemondott, minden emberi segítség elveszettnek, hiába valónak tűnt, és egyedül csak Jézusra tekintett, hogy miközben már a halálán van a kislány, mégiscsak jöjjön és tegyen valamit. Nagyon sokszor ezt az élethelyzetet átélhetik ma is emberek, akár itt a gyülekezetben is sokan átélhették már, hogy micsoda fájdalom az, amikor már az orvosok is elmondják azt, hogy hát sajnos nagyon rosszak a kilátások, nem nagyon van már reménység, hát esetleg még hívő emberként, aki akar, remélhet, de igazából már az utolsó reménysugár is eltűnőben van ennek a próbatételnek a sötétségében. Jairus ezzel a kétségbeesettséggel borult oda Jézus lábai elé. És akkor már nem számított az, hogy ő egy köztiszteletben álló személy, a zsinagóga előjárója, nem számított az, hogy milyen vagyona van, hogy mennyire szeretik az emberek, vagy mit ért el a munkájába, akkor, amikor a lánya halálos beteg, és nincs segítség. És azt mondhatnánk, hogy hát ilyenkor persze lehet hinni, de azért, mert így a fejünket csóváljuk, hogy hát talán nem igazán van már realitása, bármi realitása is ennek a reménységnek. És ott van az asszonynak a hite, amelyben nagyon megdöbbentő az, hogy szinte úgy tekintünk erre az asszonyra, aki már ugye minden pénzét az orvosokra költötte, és mégsem volt segítség a számára, hogy szinte ilyen babonás hittel közelít Jézushoz, hogyha csak a ruhája szegélyét, a ruhája boltját megérinti, akkor már meggyógyulhat, és ő is így utolsó mencsvárként fordul oda Jézushoz, úgyhogy nem is mer elé állni, hanem csak a nagy tömegben megérinti őt, és
és ebben a csodában bízik, és milyen rendkívüli az, ahogyan Jézus szeretettel fordul ehhez az asszonyhoz, és nem kezdi kioktatni, meg tanítani, hogy hát ez már inkább babonaság, mint hit, hanem megszólítja, hogy álljon elő az, aki Isten erejét hívta segítségül, és elmondja, hogy a hite megtartotta őt. Az asszony 12 éve szenvedett a betegségétől, a kislány 12 éves volt, már éppen eljött az az idő, ahogyan abban a korban, amikor abban a korban férhez adták a lányokat, most kezdődött volna igazán az élete, és úgy tűnik, hogy most fejeződik be. És ezzel a képtelennek tűnő hittel mindkét ember, ez az asszony is, és Jairus is oda borulnak Jézus elé. Ez is nagyon rendkívül, hogyha a szövegkörnyezetet tanulmányozzuk, az előző igeszakaszt, hogy Gadarában csodát tesz Jézus, meggyógyítja a megszállottat, megszabadítja őt a megkötözöttségeiből, és elutasítják őt, ott elküldik őt onnan. És amikor meg ideér erre a partra, akkor meg olyan tömeg van körülötte, hogy alig tud haladni Jairus házához. Micsoda óriási ellentét. Valahol teljes keménysége az emberek szívének Jézussal szemben, a másik oldalon meg az a nagyon nagy vágyakozás és reménység, hogy igen, itt van Jézus, és benne van segítség, az ő közelében jó lenni, valahogy a szavát hallani, őt látni, ráfigyelni, ez a legnagyobb áldás. Testvérem, te akkor, amikor a félelmeid meghatározzák az életedet, akkor hogyan közeledsz? Elutasító vagy? Azt gondolod, hogy ez a próbatétel, ez a fájdalom, ez a sok-sok nyomorúság az életemben, ez már a hitemet is megrendíti az élő Istenben, vagy pedig oda tudsz borulni, oda tudsz akár térdelni is, és úgy esedezni az Isten segítségéért. Jairus odatérdelt, az asszony odament, és aztán volt bátorsága előállni azzal a betegséggel, amely a közösségből, a gyülekezet közösségéből is kizárta őt, mégis felmerte vállalni, ott volt a hitében ez a bátorság is. És aztán jött az óriási próbatétel Jairus számára, a hitnek a nagyon nagy próbája, hogy akkor, amikor már az asszony is meggyógyult, mikor már tényleg mehetnének tovább, akkor jön a szörnyű hír, hogy az utolsó reménysugár végképp kialudt, mert a kisgyermek meghalt, Jairus lánya meghalt. Milyen óriási próbatétel volt ez a férfi számára, mert az eddigi betegség is, az eddigi próbálkozás, ahogyan segíteni próbál a gyermekének, ahogyan látnia kell az ő szenvedését, látnia kell az ő nyomorúságát tehetetlenül, és végre tud tenni valamit, mert megérkezett Jézus, és szólt neki, és elindult vele Jézus, és akkor mi történik? Mégis késő. Tehát a legfájdalmasabb dolog, amit a mi életünkben, emberi életben nekünk elmondanak, vagy mi el tudunk mondani, az, hogy késő. Hogy valamiről végképp lekéstünk, hogy valamit már nem tudunk megoldani, megváltoztatni, hogy valamire már nincs segítség, valamiről végképp lemaradtunk. Azt tapasztalhatta meg Jairus, hogy ez a késlekedés, ami egy asszonynak a gyógyulását hozta, az ő számára elveszett reménységé vált, az ő számára minden hiába való lett. Milyen szomorú lehet, hogy egész eddig reménykedik, egész eddig vár a csodára, és kész mindent megtenni, hogy Jézust odahívja, és Jézus el is indul, és mégis késő. Milyen fájdalmas volt, amikor János evangéliumában olvashattuk azt, hogy Mária és Márta üzenti Jézusnak Lázár betegségéről, és aztán mire Jézus megérkezett, már késő volt, mert Lázár már több napja meghalt. És ott a vádló, meg ugyanakkor kétségbeesett szava testvérnek, hogy ha itt lettél volna, akkor meggyógyult volna a testvérem, de most már késő. Milyen fájdalmas az, amikor mi is azt tapasztaljuk, hogy most már tényleg minden hiába való, most már a képtelen hit, amivel kapaszkodtunk utolsó reménységünkkel és Jézus felé, az úgy tűnik, hogy mégis semmivé lett, mert hogy valami olyan dolog történt, ami hiába valóvá tette a mi várakozásunkat. Bizonyára sokan ismerjük Reményik Sándornak az egyik legtöbbet idézett versét, de most mégis szeretném idézni ehhez a gondolathoz, ehhez az érzéshez, amikor tényleg úgy érezzük már, hogy minden hiába, akkor hogyan tapasztalhatjuk meg mégis az Isten segítségét. A Kegyelem című versből szeretnék idézni. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkesség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Hiába valóságot megtapasztalta, a hiába való igyekezetet Jairus, és aztán megtapasztalta Jézus kegyelmes szavát, amikor azt mondja, ne félj, csak higgy. Ebben a helyzetben is. Amikor már minden elveszettnek látszik, akkor is ott az isteni szózat, ne félj, csak higgy. Azt hiszem, mi, akik talán többször kimondanánk ezt a szót testvéreinknek, családtagjainknak, nagyon sokszor úgy próbáljuk kimondani, hogy mi is félünk, és mi is azt mondjuk, hogy hiszek, segíts az én hitetlenségemen. De Jézus, amikor ezt mondja, akkor valóban feléled a remény, akkor valóban ott a segítség, akkor valóban a világosság újból beragyoghatja Jairusnak és az ő családjának az életét. Egy rendkívüli próbatétel az, amit Jairusnak ki kell állnia. Szinte emberileg alig elviselhető. Hiszen kérése eddig is az élet és a halál határán mozgott, de ugye az ember az utolsó pillanatig reménykedik, és ez már az utolsó utáni pillanat az ő számára. És ebben a válságos helyzetben, ebben a nagyon kemény próbatételben Jézus odalép mellé, megvigasztalja, és új reménységet, új utat mutat a számára. Jézus Krisztus szavára aztán megtörténik a csoda, hogy felébred az, akit hiába ébreszkedtek addig. Valósággá válik az, hogy a halál csak olyan, mint az álom ebben az esetben, mert Jézusnak olyan szava, olyan igéje van, amelynek van hatalma felébreszteni Jairus leányát. És ott a reménység a mi számunkra is, hogy bár valóságos volt ebben az esetben a halál, de valóságos volt az isteni szózat is, Isten igéje, és tudjuk, hogy ez a történet a csodálatos előhírnöke jele annak a húsvéti fénynek és dicsőségnek, amely akkor teljes fényében, világosságában ragyogott, amikor Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadott. És ott van a mi reménységünk, hogy minket is felébreszt, minket is életre hív majd, és ott a reménység most is a számunkra, hogy az ő szava fel tudja ébreszteni azokat, akik még a halálban vannak, mert nem ismerték meg Jézus Krisztust, azokat a szeretteinket, akiket még nem tudhatunk, nem nyugodtan gondolunk rájuk, vagy nem tudhatjuk azt, hogy ők már hazataláltak az Isten atyai házába, mint a tékozó fiú, akkor is reménységgel fordulhatunk az Istenhez, hiszen az ő szava felébreszt most is alvó lelkeket, lelki halottakat is, és az ő szava felébresztheti a mi csüggedő, sokszor kétségeskedő, vagy akár kétségbeeséssel fenyegető hitünket is. Jézus jelenlétében a halál elveszti minden erejét, ígézetét, és kénytelen szabadon engedni a fogját. Jézus jelenlétében most is ott van az élet, ott van a reménység, ott van a világosság a számunkra. Vajon merjük-e rábízni a mi szeretteinket arra, akinek a szavára a halálból is élet támad. Merjük-e rábízni a mi egyházunkat, a mi népünket, hogy ő ébreszte minket az ő szent lelkével és erejével. Sokszor könnyűnek tűnik kimondani azt, hogy ne félj, csak higgy, de vajon a veszélyben, a tragédia árnyékában, a kísértések idején merünk-e hinni olyan hittel, ahogyan odafordult Jairus, és ez az asszony is Jézushoz. Olvastam egy nagyon megragadó bizonyságtételt. Jürgen Moltmann írt egy könyvet, a 20. századi teológus, a reménység fényei, és a bevezetőben beszélt arról, hogy az ő számára mikor ragyogott fel igazán a reménység fénye, mi volt az életének az a pontja, amikor megtapasztalta, hogy tényleg az Isten szeretetének a reménysége, az fényt deríthet a legsötétebb pillanatokban is. És ő azt írta, hogy a II. Világháború idején egy táborban, ahol szinte gyermekként volt, akkor tapasztalta meg a fájdalom, a kétségbeesés, a reménytelenség helyzetében, hogy szinte valóságosan érzékeli, hogy ott van mellette Jézus, és az ő szava, az ő bátorítása reménységet ad a legnagyobb sötétségben is. A mi számunkra is, életünk minden idejében a legnagyobb reménység az, hogy itt van Jézus, és számunkra tényleg a húsvét fényének a reménysége ragyoghat, akár próbatételeket hordozunk, akár éppen könnyebb a mi életünk útja. Nagyon sokszor talán éppen a hívő embereket, amikor leginkább közelebb érzik magukat Istenhez, akkor sújtják a legsúlyosabb csapások, mint ahogy Jairus is éppen Jézus mellett állt, amikor a legfájdalmasabb hírt meghallotta. Jézus közelében is érhet súlyos csapás bennünket, Jézus közelében is átélhetünk szenvedéseket, és ott a kérdés, hogy vajon tényleg hiszünk-e benne, akkor is, amikor félelmek vannak a szívünkben, de ott van a reménység a számunkra, hogy ő biztat minket, akinek a jelenlétében még a halál sem erős többé, hanem egy átmeneti múló álom, és akinek a jelenlétében még a halálon is átragyog a feltámadás és az örök élet dicsősége. Testvérem, mitől félsz? Félsz az élet terheitől, félted a szeretteidet, félsz a haláltól, félsz a vesztességtől? Mindannyian megválaszolhatjuk ezt a kérdést, de miközben erre válaszolunk, halljuk meg azt a szót, amire szintén egész életünkkel válaszolhatunk. Ne félj, csak higgy. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 338. dicséretünk első versét.
Fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, megvalljuk neked, hogy sok szomorúságban, próbatételben van részünk az életünk során, és ez elkeserít, sőt, olykor kétségbe is ejt minket. És megvalljuk neked, hogy olyan nehéz a szívünk, hogyha arra gondolunk, hogy mégis valahogy a bajok idején sokkal inkább vágyakozunk a veled való közösségre, vágyakozunk arra, hogy átéljük, mit is jelent a te segítséged, a te közelséged, a beléd vetett hit és bizalom. És megvalljuk neked azt, hogy akkor, amikor éppen úgy minden rendben megy, amikor úgy az életünk dolgai szépen alakulnak, amikor egészségesek vagyunk, boldognak, erősnek érezzük magunkat, amikor nyugodt családi környezetben élünk, amikor terített asztal vár, amikor nem kell semmi miatt idegeskedni, akkor olyan könnyen azt gondoljuk, hogy akár nélkülözhetünk is téged, nem olyan erős a vágy, hogy hozzád imádkozzunk, hiszen úgy tűnik, hogy rendben tudjuk tartani a mi életünket, akár nélküled is. Bocsáss meg ezt nekünk, bocsáss meg, hogy akkor, amikor éppen nem terheket kell hordoznunk, akkor a kísértésnek sokszor engedünk abban, hogy eltávolodjunk tőled, és ne kutassuk, vágyjuk teljes szívünkből a te ígédnek a keresését és megértését. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk azért, hogy tényleg te segíts minket abban, hogy mert reménységünk van, hogy minden nyomorúságunkkal hozzád fordulhatunk, de segíts abban, hogy ez ne csak a bajok idején történjen velünk, hanem életünk minden idejében, ha szenvedésre kelyhét adod inni, és ha az úton örömöt adsz nékünk, akkor is tudjunk teljes szívünkből szeretni téged, és akkor is tudjuk, hogy a legfontosabb az, hogy az életünkben te légy az Úr, és veled harmóniában éljük az életünket. Mindenható Istenünk, most eléd hozzuk azokat a testvéreinket, akiket tényleg a félelem szorongat, egy-egy súlyos betegség, egy nehéz élethelyzet, próbatétel, anyagi problémák, családi veszekedések vagy reménytelen helyzetek miatt. Te látod, hogy mennyi nyomorúság van ebben a világban, hogy valóban beteg a mi lelkünk, betegek a családok, beteg ez a kor, ez a világ, amiben élünk. Kérünk, légy irgalmas. Különösen kérünk azokért, akik tényleg súlyos, gyógyíthatatlannak tűnő betegségekkel küzdenek, légy segítségül és erősítsd a mi hitünket, érettük való imádságunkat. Mindenható Istenünk, tudjuk, hogy nálad van a mi reménységünk. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, könyörgünk azokért, akik nehezen tudják feldolgozni az őket ért vesztességeket, hogy hadd tudják hozzád hozni az ő életük terhét, és megtapasztalni a te vigasztalásodat. Kérünk azért, hogy a te dicsőséged, a te húsvéti diadalod fénye ragyogja be a mai napunkat is, a következő hetünket is, amikor a munkánkat végezzük, légy velünk, és a te áldásod legyen a mi életünkön, és legyen a mi szeretteink életén is, hogy minél többen tudjanak teljes szívből bízni benned. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma délután ifjúsági órák lesznek 16:30-tól a Dávidi fi alkalma, és 17:00-kor pedig akkor kezdődő ifjúsági csoportoknak az alkalma lesz.
ma este 6 órától lesz az ökumenikus imahét záró alkalma a budafoki felsővárosi római katolikus templomban, ott a Pannonia utcában, úgyhogy buzdítjuk a testvéreket, hogy aki tud, vegyen részt ezen az alkalmon. Kedden 9 órától babamama kör van, este 6 órától bibliaóra, szerdán 10 órától nyugdíjas bibliaóra, 17:30-tól gyülekezeti foci tornateremben. Rajt van a hirdetéseknek a mai listáján még az, hogy női bibliaóra van, de ugye ez 2 hetente van, úgyhogy jövő héten leszek közelebb. Csütörtökön reggel 8 órakor bibliaóra, 6 órától énekkar, 7 órától pedig az Ádámkör következő alkalma lesz Gyarmati Imre otthonában a Péter Pál utca 122-ben. Pénteken délután konfirmációs órák vannak, szombaton 6 órától az Ézsaiás ifi alkalma egy különleges alkalom lesz, a nagytétényi református fiatalokkal közösen tartják az ifjúsági órát. És jövő vasárnap a megszokott rendben várjuk Isten tiszteletre testvéreinket. Az elmúlt hétvégén, január 15-től 17-ig a presbitérium és a munkatársak monoszon évtervező hétvégén vettek részt. Köszönjük a gyülekezet imádságos támogatását, és várjuk majd a sok-sok megtervezett programon való aktív részvételét.
Kedves testvérek, látszik, hogy Viola nagyon odafigyelt a múlt hétvégén, mert az ige hirdetés is elég jelentős mértékben erre adott választ. Abba egyeztünk meg, hogy az idei év az a bizalom és a remény éve lesz. Úgyhogy remélem, hogy ez tényleg sikerül átültetni a mindennapi gyakorlatunkba is. Ennek jegyében bízhatunk abba, hogy január 28-on csütörtökön újraindul az énekkar, és a téli állam után. Úgyhogy ehhez várják a régi eddigi tagokat, meg új tagoknak is lehet jelentkezni Ábrahám Editnél, vagy más énekkari tagoknál. Ki van itt énekkaros? Van, akkor más nem, a Leventénél. Ő ugyan nem Edit, de azért nála is lehet jelentkezni. Az Ádám körnek is január 28-án lesz az első alkalma, de az énekkar után még oda lehet érni. 7 órakor találkozunk, és a téma pedig, most előre megmondjuk, magyarországi protestáns egyházak 1945 és 89 közötti életéről szóló Isten vagy történelem film első része lesz. Minden férfi testvérünket szeretettel várjuk. Már kevesebb, mint 23 ezer forint hiányzik, mert kaptunk adományokat a Calvin domborműre, de ezt továbbra is meg lehet tenni. Illetve, hát még ugyan nincs meg a végső zárszámadás a múlt évről, de azt mondhatjuk, hogy úgy néz ki, hogy nullára sikerült kihozni, ami szerintem egy nagy eredmény. Nálunk nagyobb szervezetek ezt nem tudták elérni. Viszont az már most is látszik, hogy nagyon fontos lenne az, hogy rendszeresen legyenek testvérek újabbak, akik fölvállalják a diakóniai munka támogatását. Tehát kérem azt, akinek a szívén ez ott van, az próbálja meg akármilyen kicsi összeggel, de ha havi rendszerességgel sikerül erre támogatást találni, akkor valószínű, hogy az idei év is stabilabb lehet anyagilag. A jövő évi családos gyülekezeti táborunk július utolsó hetében lesz, illetve hát igazából ez mindenkinek szól, tehát csak azért, mert éppen nincsen családja, még vagy már, attól senki sem maradjon ki. A tájékoztató ott van a kijáratnál, lehet jelentkezni presbitérium tagjainál vagy a lelkészeknél, és külön szeretném kiemelni, hogy akinek anyagi gondjai vannak, azok nyugodtan szóljanak, és megpróbálunk az alapítványon keresztül ebben segíteni, tehát senki sem maradjon itthon emiatt. A gyülekezeti naptárból, aki esetleg még nem vitt példányt, az vigye el magával, és ismételten jelezzük a testvéreknek, hogy az idei évben nagyon kevés helyünk lesz a Halacska Református óvodában, ezért akinek családtagja vagy gyermeke szeretne oda menni, akkor sürgősen jelezzék nekünk is, illetve az óvodában is. Köszönöm szépen!
Isten tiszteltünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 265. dicséretünknek mind a 7 versét.
Thank you.
ne félj, csak higgy. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.